Szeretett gyülekezet, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék újra kiemelni. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Testvérek, az elmúlt hetekben egy kis sorozat formálódott, és egy sorozat részesei lehettünk, ami nem lett előre megtervezve, hát legalábbis általam biztos nem, de olyan dolgok történtek és történnek a világban, ami mellett nem lehetett elmenni szó nélkül, nem lehetett úgy csinálni, vagy úgy beszélni itt vasárnap a templom békességében, nyugalmában, mint hogyha körülöttünk a világ éppen nem megőrülni készült volna. És hát valószínűleg nagyon sokáig lehetne még erről a témáról beszélni, együtt gondolkozni. Én a mai alkalommal mégis szeretném ezt lezárni ezzel a felolvasott szakasszal, de pár gondolat erejéig még gyorsan tekintsünk is vissza az elmúlt két vasárnapra, hogy miről is volt szó. Két héttel ezelőtt Máté evangéliuma alapján a farizeusok házassággal kapcsolatos kérdéséről elmélkedtünk, beszélgettünk, ugye törbe akarták csalni Jézust, és föltették neki a kérdést, ugye, hogy szabad-e elválni. És nem is annyira inkább a kérdés volt a lényeg, mint Jézusnak az erre adott válasza. Nem mindig volt ez így, ha emlékszünk, a szívetek keménysége miatt van ez így. És ugye ebből a férfi-nő egymás éléséből, házasságából, kapcsolatából megállapítottuk, hogy nem csak erre lehet következtetni, vagy tehát nem csak a férfi-nő kapcsolat, hanem ezen keresztül az egész emberi életre, hiszen minden emberi kapcsolatnak az alapjai az, amiről akár a válaszában Jézus beszél. Elhangzott ez az idézet, kell, hogy egy kicsit hasonlítsunk egymásra, hogy megérthessük egymást, és kell, hogy különbözzünk egymástól, hogy szerethessük egymást. Látjuk ugye, hogy ez nem csak a férfi-nő kapcsolatára igaz, hanem ember és ember kapcsolatára, népek és népek kapcsolatára, civilizációk és civilizációk kapcsolatára. És hogyha látjuk Jézus válasz alapján, ha az a bizonyos isteni rend felborul, aminek része a házasság is, vagy ha ezt a bizonyos rendet mi elkezdjük egy kicsit a saját képünkre formálni, hogy könnyebben betartható legyen, hogy könnyebben meg tudjunk felelni neki, és ezért engedményeket teszünk, hát akkor lesz igaz a jézusi mondat, jelen esetben sajnos nem pozitív értelemben, hogy amit vet az ember, azt is aratja. És valahol könnyű volt párhuzamot húzni Európa mai helyzetével. Mert ugyanezt látjuk. Az történik, amit vetettünk. Azt aratjuk, amit vetettünk. Mind gondolkodásmódban, mind a lelki sivárságunkkal kapcsolatban, itt most nagy általánosságban beszélek. Aztán múlt héten Jósafát király történetén keresztül jutottunk el a csodálatos isteni válaszig, amit viszont megelőzött a király őszinte felkiáltása és imádsága, amikor szembesült azzal, hogy a tengeren túlról jönnek a tömegek, akik el akarják venni az országot, a földet, amit pedig te adtál nekünk, Urunk Istenünk, és tehetetlenek vagyunk ezzel az óriási tömeggel szemben, ugye megint nem nehéz a párhuzamot meglátni, semmiképpen sem beleerőltetve, de valami hasonló lelki állapotban lehet ma Európa. És olyan csodálatos volt az isteni válasz erre, az őszinte felkiáltás, hogy Uram, tehetetlenek vagyunk. Emlékeztek, így hangzott, így szólt az Úr hozzájuk, ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. És milyen csodálatos békességet és megnyugvást adhat az Istenre figyelő embernek az, hogy valójában az Isten harcol értem. Amikor engem elfednek, és mint a tenger morajlása és a tenger hullámzása már átcsap a fejem fölött, és úgy érzem, hogy egyedül küzdök, vagy küzdünk, hogy már csak egy kis mag maradt, aki értelmes és normális, és az egész világ megőrült körülöttem, és hogy fogok én ezzel szembeszállni, hogy fogom ezt legyőzni, akkor hangzik azok számára, akik keresik az Istent, hangzik a válasz, én harcolok, ez nem a ti harcotok. Micsoda megnyugvás lehet ez. Hát ez volt a múlt héten is, így jutunk el a mai felolvasott szakaszunkig, aminek a középpontjában egyetlen egy szó áll. Egy olyan szó, aminek a lényegét már rég nem érti az emberiség, de lehet, hogy úgy is mondhatnám, hogy lehet, hogy soha nem is értette igazán. Egy olyan szó áll ennek a felolvasott szakasznak a középpontjában, ami csak nagyon torz módon valósul meg itt ebben az emberi földi világban. Ez a szó a szeretet. Ugye ez az a szó, ami most már annyira immunis lett rá az ember, hogy alkalmas arra, hogy akár altató helyett rögtön álomba szundítsa az embert. Elhangzik ez a szó, ismerjük, persze, tudjuk, szeressük egymást, gyerekek, úgysem működik, felejtsük is el, vagy maximum hagyjuk, hogy a papok erről beszéljenek szépeket. De nem biztos, hogy ez hozzá kellene szokni, hogy ez így normális. Meggyőződésem, hogy egyébként Európa sem lenne ebben a helyzetben, hogyha érteni ennek a szónak az összefüggéseit nem csak ember-ember viszonylatában, hanem Isten és ember dimenziójában is. Mert a szeretet csak így értelmezhető. Az, amiről a Biblia beszél, az nem két ember közti szeretetnek az ilyen-olyansága. Az Isten szeretetéből következik, az Isten általunk mutatott szeretetéből következik minden emberi szeretethez hasonló megnyilvánulás. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem is lehet másképpen beszélni erről, hogyha nem az isteni szeretet van a középpontban. Enélkül minden szeretetről mondott beszéd csak egy torz valami, de nem a lényegről szóló beszéd. És hát láthatjuk, ha körülnézünk a világban, hogy milyen az a világ, amelyben csak ez a torz ember-ember közti szeretet, vagy valami ahhoz hasonló dolog próbál megnyilatkozni. Hát talán egy nem túlzás azt a kis példát hozni ide, amit egyszer az antarktiszi császár pingvinekről olvastam, de ehhez hasonló ez a fajta emberi szeretet. Nos, ezek a kis pingvinek ott állnak a jégtábla szélén, a víz és a jégtábla határán. Láthatóan nem mernek beugrani a vízbe, pedig a táplálékuk ott van, a halak ott vannak. Azért nem mernek beugrani, mert félnek a fókáktól, akik pedig történetesen rájuk vadásznak. Ha csak egyikük is előre merne ugrani és lépni merne, akkor a többi már rögtön tudná, hogy van-e ott fóka vagy nincs, és akkor már megkönnyebbülve ugranának, vagy éppen nem ugranának. Na de hát ennyi eszük nekik is van a császár pingvinekhez. Hát senki nem akar kísérleti nyúl lenni. Éppen ezért megfigyelték kutatók, hogy ott toporognak a jégtábla szélén. Na de ha csak ennyit csinálnának, akkor még az ember szervezné is valami gyűjtést a számukra, nem? Hogy összevásárolnánk pár tonna halat, aztán elvinnénk nekik, hogy szegények, hát milyen rossz sorsuk van. Hát ennél azért ők többet is megtesznek, ugyanis azt figyelték meg, hogy a legkisebbet, a leggyengébbet, és aki a legközelebb áll a jégtábla széléhez, azt úgy belögdösik a vízbe. Hát aztán így rögtön kiderül, hogy mi a helyzet. Van-e ott fóka, vagy nincs. És valahol ez a történet jutott eszembe, amikor a szeretetről beszélünk az isteni dimenzió nélkül. Mert az pontosan ugyanilyen torz megnyilvánulása a szeretetnek, mint amit látunk ezek között a kis állatok között. Eltorzul ez az egész kérdés önmagam szeretetévé. Nem is tudom értelmezni ezt a kérdést önmagam nélkül. És nyilván, mivel az élet parancsa és a túlélés ösztöne ott van mindenkiben, ezért ez társul önmagam védelmével, önmagam óvásával, és mint ahogy a császár pingvinek óvják önmagukat, ugyanígy történik az emberrel is, hogy ez az esetek döntő százalékában önmagam védelme és óvása együtt jár mások beáldozásával. Na és itt van a nagy problémánk ezzel a fajta torz emberi szeretettel. És azt gondolom, hogy az egész európai katasztrófa, amifelé haladunk, ebből a fajta torz szeretet értelmezésből nyeri az energiáját. Mert elképesztő energia ez is. Önmagam féltése, önmagam óvása. Mi mindent megtesz az ember azért, hogy sértetlen maradjon egy küzdelemben? Milyen eszközöket hajlandó vég elkeseredésébe alkalmazni az ember csak azért, hogy ne sérüljön? Mondom, természetes ösztön ez. De mindig halállal és pusztulással jár. Na most biztosak lehetünk benne, hogy az isteni szeretetnek köze nincsen ehhez. Pont ellenkezőleg. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, Krisztus van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Elsőre egy kicsit olyan keszekusza gondolatsor volt ez számomra. Nehezen tudtam összerakni a szavakat. Minden szót külön-külön ért az ember, de hogy így egymás mellett mit jelentenek, vagy mi az értelmük. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Még sose kapcsoltam össze ezt a két gondolatot, ami ebbe benne van. A szeretet teljességét, a megélt teljességű szeretetet és az ítélet napja felé, tehát életünk, hogy mondjam így most leegyszerűsítve, utolsó napja felé való bizalommal való tekintést. Ez a kettő hogy függ össze? Mi köze van az egyiknek a másikhoz? Még jobban lefordítva magyarra, tehát ezek szerint várhatom nyugalommal, bizalommal életem végét, függetlenül attól, hogy mikor jön, függetlenül attól, hogy hány éves vagyok. Valami ilyesmit sejtek kiolvasni ezekből a szavakból. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk egy jövőbeli eseményre. Azzal lett teljessé a szeretet, és még mindig nehéz értelmezni, hogy ez mit jelent, de már talán kezd kapizsgálni, hogy a jövő felől van valami megmagyarázhatatlan bizalmunk. Ráadásul nem csak a holnap felől, vagy mit tudom, az olimpia vége felől, vagy nem tudom mit mondjak, hanem életünk vége felől. Ez azért érdekes számomra, mert nagyon sok keresztény ember számára, vagy inkább így mondom idézőjelben keresztény ember számára, akiknek sok örömöt nem adott a saját hitük, megkeseredtek, gyűlölködővé váltak, mert állandóan azt látták, hogy annak milyen jól megy, aki nem hisz, akinek nincsenek erkölcsi aggályai, meg korlátjai, mennyivel könnyebben boldogul az ilyen. Alkalmas ugye ez a fajta torz hit arra, hogy az ember ilyen mufurc legyen, megkeseredett, gyűlölködővé, és azt figyelták, hogy sok ilyen embernél egyetlen öröme és reménység és bizodalma az, hogy na majd viszont egyszer eljön az ítélet napja, ahol viszont minden megfordul, végre én fogok a jó oldalon állni, és végre megkapja minden utolsó gazember, aki itt a földön olyan hevesen élt, és majd eljön az utolsó ítélet, és jól megkapják méltó büntetésüket, addig meg valahogy kihúzom én itt a földön, bár abszolút nem érzem jó magam a bőrömbe, de azért a templomba eljárok, meg úgy elvagyogatok. Na most ez egy roppant szomorú élet, ha belegondoltok, akinek egyetlen reménysége az másik pusztulása. Hát biztos, hogy nem egy ilyen fajta dologra gondol az apostol, amikor arról beszél, hogy amikor a szeretet teljessé lesz közöttünk, az alkalmas arra, hogy teljes bizalommal várjuk azt a bizonyos utolsó ítéletet. Azt mondja János, hogy ahogyan ő van, tehát ahogy Krisztus van, vagy ahogyan Krisztus volt ebben emberként ebben a világban, úgy vagyunk benne mi is. És itt feszül egy óriási különbség az előbb ecsetelt emberi gondolkodásmód és a jánosi gondolat között. Mert nézzük meg, hogy hogyan van Krisztus a világban. Ezt legjobban úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy hogyan volt emberként ebben a világban. Mit látunk vele kapcsolatban? Hát, ha valaki, ő aztán tényleg kapta a próbákat és a támadásokat egész életében. Ismerjük Jézus történetét. Hogyan volt ő ebben a világban? Hogyan ítélte meg ezt a világot Jézust? Hát nem úgy, nem azt olvassuk, hogy angyali seregeket kért le, akik rendeztek egy akkora mészárlást a semmire kellő farizeusok meg hitetlenek között, hogy térdig tocsogtak utána a vérbe. Nem azt olvassuk, hogy Jézus valami varázserővel eltüntette az ellenségeit. Nem azt olvassuk, hogy lejött a keresztről nagy csinnandratta közepé, vagy között. Hogyan ítélt Jézus? Saját szenvedésével és halálával ítélt. Ő így volt ebben a világban. Saját magát áldozta fel, ő ezzel ítélt, nem bosszúval, nem a jog eszközeivel, nem haraggal, ahogyan sokan várnák vagy csinálnák. Szinte felfoghatatlan ez az ember számára. Ő azzal ítélt, hogy úgy halt és úgy szenvedett, ahogyan élt. Megkérdőjelezhetetlenül hitelesen. És ez megítélte az egész világot egyszer s mindenkorra. És hogyha ebbe a csodálatos tükörbe belenézünk, amit az ő ítélete jelentett a világ számára, akkor ebben a tükörben megláthatjuk önmagunkat. Sőt, még megláthatjuk a Golgotán, a kereszt alatt, lehet, hogy a gúnyolódók, lehet, hogy a nem törődömök, lehet, hogy a sírók között ott saját magunkat. Értünk történt. Ő így ítélt. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát, önmagát áldozta, nem bosszúval, nem haraggal, hanem önmaga feláldozásával. Na itt és ennél a pontnál van értelme egyáltalán szeretetről beszélni. Mert minden egyéb az csak valami torz emberi önvédelem. Ez azt jelenti, ez az isteni szeretet, ez azt jelenti, hogy te azért tértél meg, azért fordult meg az életed egy adott ponton Krisztus felé, mert szinte letaglózott ez a felismerés, hogy ő mit tett érted, és hogy hogyan tette ezt. Ez azt jelenti, hogy ő úgy szeretett téged, hogy meghalt érted. Ez azt jelenti, hogy ő úgy szolgáltatott ítéletet, hogy nem a bűnöst pusztította el, ahogyan az jönne belőlünk automatikusan, hanem elszenvedte azt, amit a bűnösök vele tettek, és ezzel aratott végső győzelmet. Van ennél nagyobb szeretet? El lehet képzelni, szavakba lehet önteni ennél nagyobb szeretetet? És ezért tekinthetünk bizalommal az utolsó ítélet felé, életünk utolsó napja felé, mert ez az ítélet valójában már megtörtént. Ott a Golgotai kereszten. Megtörtént. Ráadásul akkor, amikor mi még nem is éltünk, nem is kérhettük. És itt van az a második gondolat, amit el szeretnék mondani, ami szintén egy érthetetlen dimenziója az isteni szeretetnek, hogy ő előbb szeretett minket. Ugye ezt olvassuk Jánosnál. Mi tehát azért szeretünk, hadd egészítsem ki egy kicsit, mi egyáltalán azért vagyunk képesek szeretetről beszélni, mert ő előbb szeretett minket. És mi ezt az életünk egy adott pontján valahol közel kerültünk ehhez a szeretethez. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Előbb. Ez a másik jellemzője az isteni szeretetnek. Ő előbb szeretett. Előbb, mint mi viszont szerethetnénk. Hátsó szándék kizárva. Ő előbb, mint mi tudatunkra ébredtünk volna. Utólagos behajtása majd a szeretetnek, hogy amit én tettem érted, akkor majd, hogy te ezt megérted, visszadod, kizárva. Előbb, mint mi nagyokat elmélkednénk császárpingvinek módjára a szeretet és az önfeláldozás fontosságáról. Előbb. Előbb szeretett minket. Előbb döntött. Bár az ő dimenziójában nincs előbb vagy utóbb, de innen nézve, honnan mi emberek nézzük, mondhatjuk így, ő előbb döntött arról, hogy mit tesz meg érted konkrétan. Érted és értem. Függetlenül attól, hogy mi mit teszünk. Na ez az isteni szeretetnek a második ismérve. Előbb. Az a történet jutott eszembe, amit egyszer egy amerikai lelkész írt le, miután egy hetes evangelizációs úton volt az Egyesült Államokba, hazafelé tartott, közel 20 város látogattak meg, hullafáradt volt, de nagyon jól sikerültek az alkalmak, alig várták már, hogy hazaérjenek, hogy tartsanak egy közös hálaadást, hogy tényleg jól sikerült az, ami mögöttük van, és miközben kis magánrepülőgép a leszálló pályához közeledett, egyetlen tized másodperc alatt minden, de minden megváltozott, minden, de minden, ami a jövőre vonatkozó terv volt, szertefoszlott, mert a gép légörvénybe került, majd hirtelen szinte oda csapódott a kifutó pályára, a futóművek zaja, recsenése félelmetes volt, a gép éreződött, hogy elvesztette az egyensúlyát, mindenki elhallgatott, ahogy írta a lelkész, a szemük tágra merett mindenkinek, és pillanatok alatt lejátszódott mindenki agyába, hogy lehet, hogy ennyi volt. Hiába az álmok, a tervek, a család, aki vár, a szolgálat, a munka, lehet, hogy ennyi volt. Egy tized másodperc volt az egész. Aztán egy pillanat alatt a pilóta meghúzta a gázkart, és ahelyett, hogy folytatta volna a leszállást, felemelkedett. És így a másodjára megkísérelt leszállás az már sikeres volt. Földetérés után ez a lelkész odament a pilótához, és megkérdezte, hogy mondja, mikor döntött el, hogy végül is ezt választja, hogy felemeli a gépet, és nem pedig folytatja, és megpróbálja. Na és itt jön a lényeg, amit a pilóta mondott, így válaszolt, hogy 15 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, még a kiképzése során eldöntötte, hogyha hasonló helyzetbe kerül, akkor mi lesz a lépése az ilyen problémákra vagy nehézségekre. Ez a pilóta csak 15 évvel előbb hozott döntése nyomán mentett meg életeket. Az nem egy olyan hosszú idő, mondhatjuk. De a múltban hozott egy döntést, ami kihatott utána emberek életére. Ennek is a szeretet a motivációja, nem? Valamiben, valahogy kicsiben benne van az a fajta isteni szeretet, aki előbb szeretett minket, mielőtt mi még reagálni vagy kérni tudtuk volna. Benne van ebben a kis történetben ez. De az isteni szeretet nem csak egy pár embert mentett meg. Az isteni szeretet az egész emberiséget megmentette. Úgy szerette Isten ezt a világot. Benne a muszlimokat, benne a keresztényeket, benne a hitetleneket, benne téged is, engem. Hogy ő előbb szeretett minket, hogy ő életét adta értünk. És hogyha az isteni szeretet tulajdonságai között eljutottunk ide, akkor talán van értelme befejezni azzal a gondolattal, amivel az az igeversel, ami felolvasott szakasz közepén szinte világít. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, még nem lett tökéletessé a szeretetben. A szeretetben nincs félelem. És én hiszem, hogy ez az emberiség osztályrésze, az isteni terv szerint. És minden emberi életben, minden kultúrában és minden civilizációban, ahol nem így történik, ahol az emberi életnek nincs értelme, sőt éppen az az lényeg, hogy minél több hitetlent vigyek magammal a halálba, ahol az emberi élet nem e körül és ebben feloldódva él, ott a félelem az Úr. Teljes szeretetben nincs félelem, kiűzi a félelmet. Ez egy ígéret, ez egy bizonyosság lehet, ami számunkra. Számunkra, akik most élünk egy olyan Európában, amilyenben. Számunkra, akik talán most földrajzilag egyre azt érezzük, hogy közelebb jön ez az őrület hozzánk. Élhetünk így, és tekinthetünk bizalommal az utolsó napra. A szeretetben nincs félelem. Félsz még? Amen.